adásunkat egy hét múlva ugyanebben az időben folytatjuk. Tartsanak velünk akkor is. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivian. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az elmúlt években több mint 10 milliárd forintot fordított a kormány a kórházak légtechnikai rendszereinek megújítására. 14 intézményben megtörtént a teljes vagy részleges felújítás, mondta el az egészségügyi államtitkár, miután látogatást tett az Országos Onkológiai Intézetben. Takács Péter ismertette, az idei nyári időszakra 1 milliárd 300 millió forintot biztosított a kormány előre az esetleges hibák elhárítására. Kitért arra, a klímaváltozás okozta extrém időjárási helyzet nem csak Magyarországon állítja kihívás elé a kórházakat. Népszerű az otthonfelújítási program, a kormány folyamatosan vizsgálja, hogyan teheti még egyszerűbbé a pályázati folyamatot, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium az MT-vel. A demográfiai cél világos, segíteni kell, hogy minden vágyott gyermek megszülethessen, ennek érdekében meg kell védeni a családokat, a lakhatás és az energiaellátás biztonságát, írta a tárca. A 108 milliárd forint keretösszegű otthonfelújítási program a családi házak energiahatékonyságának javítását szolgálja kamatmentes kölcsön és visszanemtérítendő támogatás formájában. Már benyújthatók a támogatási kérelmek az Agrárminisztérium által 50 milliárd forintos keretösszeggel meghirdetett feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása című felhívása, közölte a tárca. Ez pénzügyi segítséget nyújt a feldolgozó üzemek és kistermelők élelmiszer előállításhoz kapcsolódó kisebb beruházásaihoz, hozzájárul a több lábon álláshoz, lehetőséget kínál az előrelépésre azoknak a mezőgazdasági termelőknek is, akik eddig feldolgozatlan alapanyagként értékesítették termékeiket, de a jövőben részben vagy teljes egészében feldolgozott formában szeretnék azokat eladni. Elérte a 100 milliót a visszaváltott italos palackok, dobozok és üvegek száma, közölte a Mohu MOL hulladékgazdálkodási ZRT gyártói felelősségi rendszerének vezetője. Szabó Szilvi elmondta, minden várakozást felülmúlt a vásárlók aktivitása és lelkesedése, ahogyan elkezdték használni a rendszert. A Mohu célja, hogy az italcsomagolások minimum 90%-át visszaváltsák Magyarországon. Kifejezetten sikeres volt a pótfelvételi, több mint 17 ezeren adták be jelentkezésüket a magyar egyetemekre és főiskolákra, ismertette a felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkár. Varga Bolyusz Veronika úgy fogalmazott, külön örömteli, hogy a felvételizők 65%-a nemzetgazdasági, munkaerőpiaci szempontból fontos képzési területet választott, ide tartoznak többek közt a műszaki, az agrár és a természettudományos szakok, valamint a pedagógus képzés. Az idei pótfelvételi eljárásban az utóbbi lett az aranyérmes, erre a területre több mint 4700-an adták be jelentkezésüket. 2025 tavaszára tolódik az Axiom Space következő küldetése, amelyen Kapu Tibor magyar űrhajós is részt vesz, írta a space.com oldal. Az AX4 indulását eredetileg októberre tervezték, a halasztást a NASA illetékesei jelentették be. A legénység egy testület jóváhagyására vár, az ő engedélyükkel ugyanis ahhoz, hogy a nemzetközi űrállomásra utazzanak. Az idei év első hét hónapjában 36%-kal csökkent az illegális határátlépések száma az Európai Unióba, olvasható az EU határ és partvédelmi ügynöksége a Frontex jelentésében. Augusztusig mintegy 113 ezeren próbáltak szabálytalanul az unió területére jutni. A javulás elsősorban a tunéziai és a líbiai hatóságok embercsempészet elleni intézkedéseinek tulajdonítható. Az Európai Bizottság csaknem 4 milliárd 200 millió eurót folyósított Ukrajnának az ukrán hitelkeret első részleteként, közölte a brüsszeli testület. Az idén március 1-én hatályba lépett uniós ukrán hitelkeret 50 milliárd euró összegű stabil finanszírozást irányoz elő visszanemtérítendő támogatások és kölcsönök formájában Ukrajna helyreállításának újjáépítésének és korszerűsítésének támogatására a 2024-27 közötti időszakra. Az oroszországi Kurszki területről az ukrán csapatok előrenyomulása miatt evakuált menekülteket a délkelet-ukrajnai Zaporizsja megye orosz megszállás alatti részébe telepítik át, közölte Alekszej Szmirnov. A Kurszki régió megbízott kormányzója a Telegramon azt írta, hamarosan el is indulnak az első járatok. Végül az időjárásról. Az előzetes adatok szerint megdőlt a napi melegrekord. A Bács-Kiskun vármegyei Kelebián délután 40,7 fok volt, közölt a Hungaromet. Az erre a napra vonatkozó korábbi rekordot, 39,8 fokot Kaposváron mérték még 1946-ban. A folytatásban is sokat süt majd a nap, fátyol felhők lesznek felettünk, kis számban esetleg kialakulhat kisebb zápor, zivatar, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-20, napközben aztán 33-35 fok körül alakul. Vasárnapig meghosszabbították és harmadfokúra emelték a hőségriasztást. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorlóiskola Művészeti Technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum.lkke.gyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az LKKE Gyakorlóiskola Művészeti Technikumába.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Kedves hallgatóink, műsorunkban az idei Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat előadóival és résztvevőivel beszélgetünk. Papi Ildikó kolléganőm összeállítását hallják, melyben elsőként Hajnal Gergely és Csontos Gergely, a Férfi Sátor közösség tagjai mutatják be tevékenységüket.
Mint egy 30 éves múlttal rendelkező, de nagyon is alulról szerveződő közösség, és ezt hangsúlyoztam ki, ez fontos értéknek gondoljuk, hogy ez egy teljesen egy saját igényekből jött a gyakorlatilag az alapítónak, mondhatjuk Zöldi Pál barátunkat, aki elkezdett összejönni férfi társaival, ilyen 40-es éveik elején járó apákkal, férfiakkal, és hát közösen konstatálták, hogy vannak kérdéseik, vannak közös témáik, amiket jó, hogyha megbeszélnek, és ezekre ilyen hétvégi alkalmakat szerveztek. Gyakorlatilag ezek önismereti hétvégék voltak, azokká így kikristályosodtak, és hát egyébként a programjaink egy jelentős részét ezek a hétvégék, ezek azóta bővülő tematikus hétvégék adják, amikor elmegyünk közösen az ország valamely pontjára, lehetőség szerint jó, ha ki tudunk szakadni az otthoni környezetből, és egy-egy témát átgondolunk a őseinkhez, a családunkhoz, apánkhoz, anyánkhoz való viszonyt. Ez nagyon fontos, hogy önmagunk megfogalmazásában is segítsen bennünket, vagy bármilyen más témában is jó, hogyha együtt tudunk lenni, és együtt tudunk gondolkodni férfi körben, meghallgatva egymást, úgy segítve egymást, hogy egymás tapasztalataiból, nehézségeiből akár tanuljunk.
Nagyon sokszor mondjuk azt, hogy apa nélküli társadalomban élünk, és ez nem csak azt jelenti, hogy a válások számának emelkedésével kiszakad ugye a családfő a családból, hanem jelentheti azt is, hogy ha jelen is van, akkor nem tudja átadni a férfi létnek a sajátosságait, az alapértékeit. Mik ezek az alapok, amiket megpróbáltok például ti is a közösségben átadni?
Na, nincsen ilyen direkt intenciója, hogy most akkor így ezeket így nagyon átadnánk. Nagyon fontosnak tartjuk a férfiak megerősítését, azt, hogy legyen egy terepe annak, ahol megoszthatjuk a mi kérdéseink, fölvállalhassuk akár a gyengeségeinket, és ez egy biztonságos közeg legyen, hogy összeszedjük azokat a mintákat, amik nekünk is segítettek. Ebből tudunk mintákat megfogalmazni magunk számára, amit aztán kisugárzunk a környezetünkre, gyermekeinknek, és azoknak a fiataloknak, akikkel akár fiúnevelés kapcsán foglalkozunk, mert szoktunk iskolákba is járni, programokat tartani, és ezt is fontos részének gondoljuk, hogy ezekkel az apátlan fiúkkal ne foglalkozzunk.
Belekapaszkodnék, bocsánat, hogy félbeszakítalak egy picit ebbe, hogy nyilván nem lehet általánosítani, én mégis most ezt teszem, hogy egy általánosságban azért elmondható, hogy nőként, mi nők, mit várunk egy férfitől, hogy legyen erős támasza a családnak, gondoskodjon rólunk, legyen ott mindig mellettünk. Ugyanakkor lehet, hogy sokan vagyunk, vagy sok nő, nem biztos, hogy rákérdez, vagy meglátja azt, hogy sok esetben a férje, a kedvese, a párja milyen nehézségekkel küzd. Mik azok a nehézségek, amire nekünk például oda kellene figyelni, ami akár a közösségeteken belül is megbeszélés tárgyát képezi, amiben mondjuk mi nőként tudunk titeket támogatni?
Igen, az, hogy egy férfi hogyan tud működni otthon, ahhoz valóban sokat hozzá tud tenni a felesége is. Ezzel együtt azt gondolom, hogy vannak olyan kérdések, amiket nem biztos, hogy a feleségével tud megbeszélni, és nem is biztos, hogy vele kell megbeszélni, de jó, ha tud róla. Ez valóban így van. Azért még mindig megvan egy picit az a modell, hogy azért a kenyérkereső az a férfi, ennek a felelőssége, ennek a súlya az első sorban azért ott jelenik meg például a munkahelyi küzdelmek, az értékeknek a felvállalása, akár hátrányos következmények árán is kiállni, a becsület, a tisztesség, a következetesség mentén, ez nem mindig könnyű, akár egy munkahelyen. Nagyon fontos az, hogy elérhetőek és láthatók legyünk a gyermekeinknek, mert valójában egy gyermeknek, legyen akár az fiú vagy lány, de hogy az első férfi az életében az az édesapja, és ez nagyon fontos, hogy ez az első benyomás milyen, mert valamennyire a világhoz való viszonyt azért ez megalapozza.
Mire hívnád fel így most az éteren keresztül akár a rádióhallgatók figyelmét, vagy az előadáson, műhelyfoglalkozáson mire hívtátok fel a fiatalok figyelmét, hogy hogyan kellene nekik így működni, meg hogyan készülhetnek például a családapai szerepre?
Hát a családapai szerepre jó, ha készülnek, azzal együtt, hogy én saját tapasztalatomban azt tudom mondani, hogy valójában felkészülni erre nem lehet, hanem az ember aztán ott találja magát a helyzetekbe, de az önismeret fontossága volt a mi műhely foglalkozásunknak a fókuszában, hogy jó, hogyha egy megmunkált, kidolgozott személyiség kezd egy másik megmunkált és kidolgozott személyiséggel egy szövetséget, és így alakítanak egy családot. Persze nincs olyan, hogy kidolgozott személyiség, de hogy nagyon fontos az, hogy dolgozzunk magunkon, hogy reflektáltak legyünk azokra a folyamatokra, amik bennünk történik, hogy lássuk azt, hogy mik azok, amik megkötöznek minket, és mik azok, amik erősíthetnek minket, mi az, amivel dolgunk van, és azt el kell rendezni, akár családból hozott egyéb dolgok, vagy bármilyen más olyan behatások lehetnek ezek, amik rossz tanult minták, ezek mind nehézséget okozhatnak.
Ti ugye Budapestről, Gödöllőről érkeztetek, de sokat mondó a nevetek, a közösség neve, úgy gondolom Férfi Sátor Egyesület. Mit takar ez az elnevezés? Ugye nem csak budapesti központtal működtök.
Nem, valóban nem, sőt nincs is ilyen, hogy központ, hanem különálló közösségekről beszélünk, akik egymástól függetlenül működnek, tehát beszélünk egyszer úgy a nagy férfi sátorról, mint fogalom, ha szabad így mondanom, és a kis közösségekről is, mint férfi sátrak. Országszerte talán egy ilyen 5-6 sátor, aki működik, Gyálaréten, Hódmezővásárhelyen, Budapesten több, és mi így együtt alkotjuk ezt a közösséget, egymással kapcsolatot tartva, egymásról igyekszünk minél többet tudni, és ugyanazokat a, ha szabad így mondom, rituálékat és értékeket a magunkénak vallani.
Ezeknek a közösségeknek ugye megvan a saját elérhetősége, akár a saját honlapja, meg a saját programjai. Programokról már így érintőlegesen volt szó, de milyen programokon vehet részt az, aki csatlakozik a közösséghez?
Hát a honlapunk az egy van, egy közös honlap, az a férfisátoregyesület.hu, ékezetek nélkül. Itt megtalálhatóak bemutatkozások az egyes sátrakról, tehát nekik nincs így külön honlapjuk. És ezen az oldalon találhatók meg a programjaink is, amiket mi tréningnek, vagy újabban elvonulásnak hívunk. Azt hiszem a honlapunkon jelenleg 6 ilyen tematikus elvonulás szerepel. Ezek lefedik azokat az alapértékeket, amik így a férfi sátor története során felmerültek, akár kérdésként, akár megtalált kincsekként, és lényegében ilyen önismereti hétvégéket kell elképzelni, ahol hát korábban Gergő által mondott módon kivonulunk a világból, valamilyen elszigetelt helyre, legyen az egy erdei vendégház, vagy valamilyen civilizációtól kicsit távolabbi hely, és akkor ott azt az időt arra szánjuk, hogy dedikáltan ezekről a kérdésekről, témákról gondolkodjunk, beszéljünk, tapasztalatot cseréljünk. És itt végülis a tapasztalatcserén van a legnagyobb hangsúly, hogy egymástól tanulunk, nem exakt dolgokat adunk át, nem iskolás módon tanítgatjuk egymást, hanem végülis egymás élet bölcsességeiből okulva próbálunk jobbá válni, és úgy hazamenni, hogy más minőségben érkezzünk haza, mert ez nagyon fontos, hogy az elvonulásainkból nem csak mi profitálunk, hanem a családunk is. A megfáradt apa elvonul kicsit az őserdőbe, és mikor hazajön, akkor más minőségben, tapasztalat alapján jobb minőségben tud újra részt venni a család életében. Tehát ez egy megerősítő alkalom is, egy ilyen elvonulás.
Ahogy itt felsoroltad a nagyobb városokat, itt észak-kelet-magyarországi nagyobb város nevét nem nagyon hallottam, úgyhogy így ezúttal is biztatunk mindenkit, mert hogy említetted azt, hogy alulról jövő kezdeményezésként született meg ez a közösség, hogyha valaki kedvet érez, akkor esetleg így milyen formában tőletek kérhet segítséget, hogy hogyan szervezzen programokat, hogyan alakítson itt közösséget, mi lehet ennek a módja?
Abszolút megvan erre a lehetőség, ott alakul sátor, ahol erre igény van. És hát ezeken a programokon, ezeken a hétvégi programokon, ezeken nem kell, hogy közösségi tag legyen, aki részt vesz, tehát ezt kifele is csináljuk bárki számára. Az, hogy eljön az ember egy ilyen programra, nem jelent elköteleződést. Az, hogyha egy adott közösséghez szeretne tartozni, annak már egy elkötelezett mozdulata van, az is már egy bevett gyakorlat, hogy szükség esetén, igény esetén, egy-egy ilyen közösség alakulásánál a már működő közösségek részt vesznek, és hát mint egy lerévészelik a újonnan születőket, és segítenek megerősödni, mert tudjuk azt, hogy nem könnyű nulláról beindítani egy közösséget 2-3-4 érdeklődő emberrel.
Csontos Gergely Hajnal, Gergely a Férfi Sátor közösség tagjai voltak itt velünk az elmúlt percekben, és fordulnék is tovább Kovács Krisztiánhoz. Így egyszerűen csak azt mondom most, hogy a találkozó szervezőjéhez köszöntelek itt téged is rádiónk mikrofonjánál. Ugye az idei motto, hogy férfiak, apák, nevelők, álljatok végre a helyetekre, e köré szerveződtek az előadók, előadások, műhelyfoglalkozások. Hogyan tudjátok ezeket felépíteni, és kik azok, akiket itt a 4 nap folyamán megszólítottatok még ebben a témában?
Minden esetben az Egerszalóki találkozó szervezése onnan indul, hogy keressünk egy mottót, és a köré válogatjuk össze az előadókat, zenekarokat, műhelyfoglalkozásra a vendégeinket, és igyekszünk mindig figyelni arra, hogy változatos legyen, de mindenféleképpen a témánknak megfelelő. Tehát a csütörtöki nap folyamán is már Ternyák Csaba érsek úr a Szent Misén, a Szent Beszédben már érintette ezt a témát, vagy a Szabó József, Miskolc Diós Győri plébános, hogy a előadásában, műhely foglalkozásában is ilyen dolgokról beszélt. Vizi János atya, az Egyházmegye ifjúsági referense, vagy a Fábri Kornél püspök atya. Tehát mind-mind úgy kértük fel őket, hogy kifejezetten férfias, családapás, családos témába, de nem csak a fiúknak, nem csak a férfiaknak, hanem úgy gondoljuk, hogy ez ugyanúgy szól a lányoknak, ugyanúgy szól az anyáknak is, tehát hogy mindenki megtalálja a saját magának szóló mondani valót itt az Egerszalóki találkozón.
és ebben a témában szólaltak meg fiatalok is, akik közül Fodor Andrást köszöntöm itt nagy szeretettel. András, te is tanúságot tettél, te hogyan kapcsolódsz ehhez a mottóhoz, ehhez a témához?
Kicsit nehéz erre válaszolni, mert ugye a tanúságtételünk az arról szólt, hogy mi fiatalok szóljunk a fiatalokhoz, úgymond, és talán abban tudunk kapcsolódni, hogy mi is a második vonalban vagyunk, ahogy Szabó Józsi atya említette tegnap, ahogy Szent József is, és talán ebben a témában tudunk ehhez mindannyian csatlakozni, akik tanúságot tettünk.
Miről szólt a te tanúságtételed?
Hát az én tanúságtételem arról szólt, amit már a Szent István Rádió hallgatói is többször is hallhattak, hogy
igen, mert nem először beszélgetünk, igen, mi itt azért. Hivatástisztázó lelki gyakorlaton találkoztunk már több alkalommal.
Így van. Nyilván erre építettem fel a tanúságtételemet. A Szent Szolgálatra való meghívásról, a bérmálkozásomról.
Mondanál ezekről néhány szót?
Nagyon szívesen. A bérmálkozásomon kaptam meghívásomat a Szent Szolgálatra, és utána több olyan istenélményem volt, ami megerősített ebben, ami bizonyságot tett arról, hogy valóban ezt az utat szánja nekem az Úr, és igyekszem úgy élni, hogy az Úr alakítani és formálni tudjon az ő szolgálatára. Így erre a témakörre építettem fel az egész tanúságtételemet.
11. évfolyamos vagy most még,
igen,
van
most
egy
végeztem.
Éved, és akkor jól értem azt, hogy határozott elképzelésed van a jövőre,
igen,
nézve.
Igen.
Papi hivatásra.
Igen, tervezek majd jelentkezni.
Mondhatnám azt is, hogy akkor legyen ez itt a reklám helye, hogy augusztus 12-e és 15-e között az Egri Érseki Papnevelő Intézet szervez hivatástisztázó háromnapos lelki gyakorlatot. Néhány szót mondanál erről, hogy te már azért többször részt vettél ezen a hivatástisztázó lelki gyakorlaton. Ez hogyan épül fel? Mi az, amiben egy picit így jobban be lehet tekinteni annak a fiatalnak, aki ezen részt vesz?
Hát mindenképpen bele lehet tekinteni a kispapoknak az életébe, hogy milyen körülmények között, milyen kapcsolatban, az elöljárókkal milyen viszonyban vannak, és leginkább ez az, ami a fiatalokat érdekli. Engem is érdekelt, hogy milyen lehet bent a szemináriumban, mert egy kívülállónak olyan elképzelhetetlen, hogy mégis milyen. Illetve a programok is úgy vannak kitalálva, meg erre a témára épül fel, hogy hivatástisztázó. Nem feltétlen a papságról, hanem bármilyen hivatásra is rávezethet minket ez a lelki gyakorlat.
Köszönöm szépen, András. Aki még itt ül velünk, Klement Marian és Juhász Gelencsér Anett, kis csoport vezetők, koordinátorai, akik nélkül ez a találkozó úgy nem lehetne teljes, hiszen hatalmas feladat hárul rájuk, ők az önkéntesek és a kis csoport vezetők. Hogyan zajlik az ő felkészítésük? Ugye nem csak az elmúlt hetekben toboroztatok erre embereket, hanem az Egri Főegyház megyében, ha jól tudom, akkor Mustármag ifjúsági vezető képző néven fut egy program. Miről szól ez a program, és mennyiben kapcsolódik a szaluki találkozó önkénteseinek, meg csoportvezetőinek a felkészítése ehhez a Mustármaghoz?
Én úgy gondolom, hogy teljes egészében kapcsolódik. 3 éve lett a Főegyház megyében életre hívva ez a Mustármag ifjúsági vezetőképző programnak is nevezhetném igazából, amely egy év táblatában 9 otthonhavós hétvégét foglal magában, amelynek a helyszínei vagy a Sarudi Genezáret lelki gyakorlatos ház, vagy pedig Egerben kollégiumban bentalvós hétvégét tartunk, illetve az egész képzésnek a lezárása majd maga az Egerszalóki találkozón való kis csoportvezetés, amely igazából egy ilyen gyakorlatnak is, vagy vizsgának is megfelel. A 9 alkalom alatt egyébként a fiatalok nagyon sok dologgal megismerkednek, nagyon sok mindent tudnak tanulni, tehát ez lehet itt akár játékos, önismereti, társismeret, lehet itt médiás dolgokkal találkozni, egy kis spirituális dolgok, közös imádságok, egy kis dogmatika, egyháztörténelem, közösségszervezés, illetve vezetés, illetve nagy hangsúlyt kap az, hogy magára Egerszalókra is felkészítjük a fiatalokat, tehát az utolsó alkalom az kifejezetten teljes egészében Egerszalókra van építve, amelyben a Marian és az Anett van nagy segítségünkre.
Hogyan tudtok ebben a munkában segíteni, és mennyire korlátozódik a ti feladatotok kifejezetten a szalóki találkozóra?
Hát mivel mi ezt a meghívást kapjuk, mi erre fókuszálunk, és az a hétvége, az ketten Anettel próbáljuk úgy felépíteni, hogy bár nagyon rövid idő, hogy tényleg felkészítsük a fiatalokat erre a szolgálatra, de megpróbáljuk a kis csoportvezetésnek röviden az elméleti hátterét átadni, és gyakorlati segítséget is igyekszünk nyújtani ehhez, hogy nekik ugye ez az első ilyen beavatás, tűzkeresség ebbe a munkaformába. De nekem nagyon jó tapasztalataim vannak, és nagyon nagy öröm, hogy egy ilyen lelkes csapat vár bennünket évről évre Sarudon, amikor megyünk erre a hétvégére. A fiatalok nyitottak, szívesen jönnek, tehát itt minden segítséget igyekszünk megadni nekik itt Egerszalókon is. Többüknek van már olyan élmény, hogy voltak kis csoportban, mint résztvevők, és abból is sokan tudnak meríteni jó élményeket többnyire, de mindig elmondjuk, hogy esetleg a hiányosságok vagy a rossz tapasztalatok is nagyon jó beforgathatók vagy átalakíthatók akkor, amikor már ők vezetők is tudják azt, hogy mit lehetne jobban vagy másként csinálni. Én nagyon örülök, hogy vannak ők, mert ők így a jövő, és ezt mutatják nekünk, hogy nekünk már nem mai fiataloknak érdemes volt csinálni, és érdemes itt lenni a mai napig is, és szolgálni, és segíteni őket, hogy tovább tudják vinni, és át tudják venni tőlünk a stafétát.
Így van, igazából az ő kis csoportjaikban mélyülnek el a tanítások, tehát ezért is buzdítanék minden résztvevőt az elkövetkező években is, hogy menjenek, vegyenek részt a kis csoportos foglalkozásokon, hiszen lehet, hogy egy idősebb korosztály kap egy fiatalabb csoportvezetőt, de ebből is nagyon sokat tanulhatunk, hogy igen, a fiatalok hogy tudják megmozgatni a mi gondolatainkat, hogy vezetnek minket mélyebben így a hitünkben, akár a témák feldolgozásával.
Több mint 40 éve működik ez az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlat, és ugye megemlítettél itt 50-60 éves korosztályt is. Mit teszi véleményetek szerint annyira vonzóvá ezt a találkozót, hogy még 50-60 éves korú emberek is örömmel, lelkesen jönnek ide, és hát nyilván csoportokban is részt vesznek és beszélgetnek?
Hát egyrészt, ha csak magamból indulok ki, hogy gyakorlatilag itt nőttünk föl, tehát fiatal korunktól visszajáró rendszeres résztvevőkből vált szervezőké vagyunk, és visszajárunk családostól most már, és nyilván az előttünk lévő generációjuk már 50 pluszosként járnak vissza ugyanígy családostól. A másik dolog pedig így nekem egy nagyon fontos jel az egyházunkban, hogy annak a generációnak is szüksége van a találkozásokra. Szükség van nem csak arra, hogy a templomokon belül, akár csak a nagyobb ünnepek előtt legyen számukra lelki gyakorlat, vagy egy-egy lelki gyakorlatos este, hanem lám-lám van igény arra, hogy ők is egy ilyen kicsit kötetlenebb körben, másabb térben, másabb dinamika mentén van igényük rá, hogy találkozzanak egymással is a jó Istennel, meg az ő üzenetével.
Én igazából az 50-60-as korosztály nevében nem tudok nyilatkozni, viszont mint fiatal családapaként én úgy gondolok így a találkozóra, hogy mi is a feleségemmel és a két kislányunkkal itt vagyunk, hogy amit én megtapasztaltam fiatalon, szeretném azt, hogy az én gyermekeim is megtapasztalják és belenőjenek ebbe. Találkozónak az átlag életkora folyamatosan emelkedik, viszont azt is hozzá kell tenni, hogy ilyen sok kisgyermek nem volt még Szalókon, mint a korábbiakban.
Andris, téged mi az, ami ide vonz már harmadik alkalommal Egerszalókra?
Igazából az, hogy a közösség, a barátokkal való találkozás úgy hiányzik egész évben, és jól esik visszajönni, és az elmúlt három évben mindig más szerepben voltam jelen. Először, mint csak résztvevő, utána, mint kiscsoportos vezető, és az éven pedig, mint előadó. Így mindenképp egy olyan tendencia, ami miatt érdemes visszajönni évről évre.
Én hiszem, akkor is, ha nem látom, van egy hely, ahova úgy vágyom, van egy ország, ami itt van köztünk, velünk és bennünk épül minden nap. Hiszem azt, hogy várnak a mennyben, oda fentről figyelnek a szentek, ide len nem kell más tennem, csak szeretnem. Én hiszem, akkor is, ha nem látom, van egy hely, ahova úgy vágyom, van egy ország, ami itt van köztünk, velünk és bennünk épül minden nap. Hiszem azt, hogy várnak a mennyben, oda fentről figyelnek a szentek, ide len nem kell más tennem, csak szeretnem. Minden reggel egy újabb esély, hogy tisztítsd. tiszta szívvel álljak elé, tiszta lappal kezdjem a napot, s továbbadjam, mit adhatok azoknak, akik szembe jönnek, az utcán, a boltban rám köszönnek. Talán egyetlen mosoly is elég, hogy elinduljanak feléd. Én hiszem akkor is, ha nem látom, van egy hely, ahova úgy vágyom, van egy ország, ami itt van köztünk, velünk és bennünk épül minden nap. Hiszem azt, hogy várnak a mennyben, oda fentről figyelnek a szentek, ide len nem kell más tennem, csak szeretnem. Este, mikor az árnyak jönnek, mindenhonnan körbevesznek, felnézek az égre, a csillagok felé, valahol ott vár rám, akitől létem kaptam, itt él bennem a vágy, hogy hitem adjam tovább. Látom, minden nap úgy várom, embertől emberig épül az ország, de itt van köztünk, hiszem, bár nem látom még, várom, hogy jöjjön embertől az ország, de mindenki előbb itt van. Én hiszem akkor is, ha nem látom, van egy hely, ahova úgy vágyom, van egy ország, ami itt van köztünk, velünk és bennünk épül minden nap. Hiszem azt, hogy várnak a mennyben, oda fentről figyelnek a szentek, ide len nem kell más tennem, csak szeretnem. Én hiszem akkor is, ha nem látom, van egy hely, ahova úgy vágyom, van egy ország, ami itt van köztünk, az velünk és bennünk épül minden nap. Hiszem azt, hogy várnak a mennyben, oda fentről figyelnek a szentek, ide lernől nem kell más tennem, csak szeretnem.
Kedves hallgatóink, az idei Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat szervezőivel és résztvevőivel, Klement Mariannal, Juhász Gelencsér Anettel, Fodor Andrással és Kovács Krisztiánnal Papi Edikó beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Esti mese. Kedves gyerekek, ma este Berg Judit Galléros Fecó naplója című hangjátékának 17. részét halljátok.
A rézangyal megérkezett sötét váraljába. A kikötés és kipakolás sima ügy volt. Nekem legalábbis, ho-ho, mert én végig a kapitány ágyán heverésztem. És heheréztem, főleg amikor kilestem az ablakon, és láttam, milyen aggodalmas képpel pislog rozsda a raktár felé. Miután a legénység megkapta a fizetését és a következő úttal kapcsolatos utasításokat, ötvös kapitány visszatért hozzám a kabinba.
Sosem hittem volna, hogy valaha hálás leszek egy potyautasnak.
Én sem hittem volna, hogy valaha potyautas leszek egy hajón, ahol szívem szerint a köteleket kezelném. Ötvös Olivér előhúzott egy bugyellárist, és a mancsomba nyomott 10 aranyat. Ugyan, kapitány, egy potyautasnak nem jár fizetés.
A potyautas viteldíját már rég ledolgozta ménykű kapitány. Én most Galléros Fecó barátomnak szánok egy kis segítséget, hogy legyen miből szobát bérelni a sötét váralján. Errefelé igencsak idegek az éjszakák.
Ötvös kapitány megrázta a mancsom, és sok szerencsét kívánt. Ahogy elnézem ezt a sötét várost, ahol még hajó is ritkán jár, szükségem is lesz szerencsére. Egy biztos, ha valahol, hát itt tényleg nem fogok a szél királynő nyomára bukkanni. Igyekeznem kell, hogy mielőbb megszabaduljak innen. Bejártam az egész várost, mire sikerült találnom egy kiadószobát. Persze lett volna szálloda, meg elegáns lakosztály rengeteg, de nekem 10 aranyból kell kigazdálkodnom a következő heteket. Vettem egy vastag kabátot is, mert a pulóverem édes kevés ebben a fránya hidegben. És ez még csak a kezdet. Ugyanis akármilyen fogvacoktató is az idő, még csak most kezdődött az ősz. Hideg, sötét és zimankó nyár végén. Kösz szépen! Milyen lehet az igazi tél? Ez a sötét váralja nagyon barátságtalan hely. Nem az ércmanókkal van a baj, bár ők sem kedvelik különösen az idegeneket. Inkább maga a város nyomasztó. Itt sosem süt a nap, sosem esik az eső, és még a szél sem fúj. Nem csoda, hogy egyetlen növény sem érzi jót, csak zúzmót látni hébe-hóba. Ért-sziget egésze kőből áll. Kívülről csupa szürke meredély és fensík, és belülről sem sokkal festőibb, nekem elhiheted. Sötétvár alja egy olyan tengeröbölben épült, ami fölé hajol a hegy. Olyan, mint egy hatalmas barlang első csarnokában lennénk. Emiatt a városban még nappal is égnek az utcai lámpák. Verőfényes időben is félhomály borít mindent. Kijárat egyedül észak felé van. Innen szűrődik be az a kevéske fény, és innen érkeznek a hajók is. Persze bentről kivitorlázni lehetetlen, hiszen sosem fúj ide bent a szél. A kikötőben külön vontató hajó dolgozik. Ez húzza ki az induló tengerjáró vitorlásokat a nyílt tengerig. Amennyire a partról láttam, a vontató hajón kegyetlen a munka. A bűnözőket sem börtönbe zárják errefelé, hanem felküldik őket a vontató hajóra raboskodni. Ért-sziget rettentő gazdag ország. A sziklák mélyén ugyanis töménytelen érc alapul. A sziget belseje nem más, mint egy hatalmas bánya. A legkülönlegesebb ásványok is megtalálhatók valahol a mélyben. A szorgos ércmanók pedig éjt-nappal látéve kutatják és kitermelik az értékes fémeket a mélyből. Van például egy egészen ritka kristály, a bongolit. Ezt csak fülvédőben lehet bányászni, mert az ütések hatására olyan hangosan zeng és bong, hogy abba bele is lehet sügetülni. Na ezt a bongolitot összetörik, megolvasztják és összekeverik a vassal. Ebből a vasból készülnek azok a híres ért-szigeti lakatok, amelyeket nem lehet feltörni. Vagyis fel lehet, de ha rácsapsz egy kalapáccsal vagy megbirizgálod egy álkulcsal, rögtön csengeni kezd és riasztja a gazdáját. Ezt a sok okosságot nem a saját kis ujjamból szoptam ám, gondolom sejted, hanem elmentem az Érc Múzeumba, mert nagyon kíváncsi voltam az ércmanók találmányaira, meg arra, hogy dolgoznak a bányában. Az Érc Múzeumban aztán tátva maradt a szám. Ki van ott állítva a világ összes kristálya, bemutatják az ércmanók találmányait, a bongolitos zárakat, a forró vízzel működő fémmosókat, és a különös csilléket, amik a mélyből a felszíre szállítják a kibányászott kincseket. De nem ám csak úgy, hogy körbejársz és megnézed. Mindent ki lehet próbálni. Egy egész napot eltöltöttem a múzeumban, és mondhatom, rég szórakoztam már ilyen jól. Pont ott járt egy iskolás csoport is. Egy öreg teremőr bácsi éppen őket kalauzolta körbe. Az öreg olyan érdekesen magyarázott, hogy oda csapódtam a csoporthoz. A srácok háta mögött hallgattam én is a sok tudományt meg érdekességet. Később megtudtam, hogy a teremőrt Kétix-tatának hívják. Amikor a csoport végre elment, megkérdeztem az öreget, nem mehetnék-e még vissza abba a terembe, ahol az ércmanók találmányait mutatják be. Volt ott még néhány szerkezet, ami ámulatba ejtett. Szerettem volna kicsit tüzetesebben szemügyre venni valamennyit. Kétix-tata megértően bólogatott, és mivel nem volt a múzeumban több látogató, visszakísért a terembe. Elképesztő nagy tudású az öreg, nekem elhiheted. 2 órán át hallgattam tátott szájjal a magyarázatait. Úgy belejöttünk a beszélgetésbe, hogy közben eljött a záróra ideje. Kétix-tata megkérdezte, nincs-e kedvem elkísérni őt a zöld hullámba, ahol munka után szokott elücsörögni.
Remek borókalikört árulnak, sőt, ha szerencsék lesz, talán még kandírozott fügét is kapunk. Ma péntek van, ilyenkor vaníliasodót adnak hozzá, vétek lenne kihagyni.
Zöld hullám tényleg jó hely. Kívülről ugyan nem túl bizalomgerjesztő. Egy szűk kis sikátorban áll, kívülről csupa kosz hullik a vakolat. Még egy rendes cégtáblájuk sincsen, az ajtó fölöttiről rég lekopott már a festék. A lényeg azonban nem változik. A zöld hullám nagyon jó hely. Csak egy kicsit túl sokan járnak ide, általában rettentő zsúfolt. Kétix-tatának, mint törzs vendégnek van saját asztala, és a csapos ügyel rá, hogy mire munka után befut az öreg, szabad legyen az asztal. Most is volt hát helyünk, és két X-tata intésére rögtön elénk rakták a kandírozott fügét, a vaníliasodót, meg a borókalikört. Átbeszélgettük az estét. Az öreg elmesélte, hogy nagyon aggasztják a király Érc Sámuel törekvései. Érc sziget ugyanis évszázadok óta háborúban áll a szomszédos Zúzmara gyarmattal. Pedig a mostani Zúzmara király már régóta azon ügyködik, hogy végre beköszöntsön a béke.
Megmondom én neked, mi a baj. A nagy képűség és a mohóság. Érc sziget sokkal gazdagabb, mint Zúzmara gyarmat. Egy dologban maradunk csak el a szomszédunk mögött. Egyetlen gram ezüst sincs az országban. Nézd meg a bányákat. A legritkább fémeket is meglelet benne. Egyedül ezüstöt nem találsz sehol.
De hát az arany sokkal értékesebb az ezüstnél.
Ez igaz, de az Érc királyok mégis úgy érzik, a tekintélyükön esik csorba, ha nem büszkélkedhetnek a világ összes kincsével. Nekik ezüst kell minden áron. És nézd meg, Zúzmara gyarmat déli része, amit Gletscher-völgynek hívnak, csak úgy hemzseg az ezüsttől. Ott vannak a világ legnagyobb ezüstbányái.
Ezért háborúznak évszázadok óta. Néhány vacak ezüstbánya miatt nem hajlandók békét kötni.
Pontosan. És a mostani király, Érc Sámuel, különösen elszánt. Fennen hangoztatja, hogy Gletscher-völgy valaha Érc szigethez tartozott, úgyhogy neki kötelessége visszaszerezni.
De ahhoz le kéne rohanni az Zúzmara gyarmatot.
Igen, talán. De én mondom neked, fiacskám, valami készül. Tellértábornok, az Érc hadsereg parancsnoka mostanában rengeteg külszíni gyakorlatot vezet.
Mi az a külszíni gyakorlat?
Tudod, a sziget külső részeire nem mehet akárki. A fensíkon állandó hadgyakorlatok vannak. Itt idomítják a fekete sirályokat is. A sirályok költőhelyének még a tájékára sem szabad menni. Pedig régen nem volt ez tiltott terület. Én is gyakran kisétáltam fekete tollat gyűjteni. De amióta tellértábornok átvette a hadsereg irányítását, lezárták ezeket a részeket. Valamire készül az Érc hadsereg.
Kíváncsi lennék mire.
2 hét múlva lesz a sirály ünnep. Akkor talán kiderül egysmás.
Kicsit faggattam még 2 X-tatát a sirály ünnepről. Elmesélte, hogy ez az ércmanók legfontosabb napja. Ilyenkor senki sem dolgozik, zárva tartanak az iskolák is. A falakat színes lobogókkal díszítik, az utcákat elárasztják az árusok, akik kis, ezüst színű sípokat árulnak. Mert a fekete sirályoknak csak sirálysíppal lehet parancsolni. A kis bolti sípok hangjának persze nem engedelmeskednek, de a sirály ünnepen mindenkinek van saját sípja, csak úgy mutatóba a hangulat kedvéért. Ezt fújják, mikor elkezdődik a sirály bemutató. Na erre most már igazán kíváncsi vagyok. 2 X-tata szerint a sirály bemutatóra megnyitják a fensíkon a sziklalelátókat. Kiözönlik a nép, hogy mindenki megcsodálja a katonai felvonulást és a sirály parádét, amit tellértábornok vezényel. Neki igazi sirálysípja van. 2 X-tata állítja, hogy 5-6 sirálysípnál nem is létezik több a világon. Mesélt a sirálysípos Zúzmara lovagokról is, akik régen Zúzmara gyarmat legvitézebb harcosai voltak. És arról, hogy az ércmanók mégis meg tudták szerezni a sípokat a Zúzmara törpéktől. Az akkori Zúzmara királyt olvadozó Ottokárnak hívták, és olyan balek volt szegény, hogy az ércmanók szinte minden sirálysípot elraboltak tőle és a lovagjaitól. A sípok parancsának engedelmeskedve aztán a fekete sirályok átköltöztek Érc szigetre. Azóta tartják az ércmanók a sirály ünnepet. 2 X-tata meghívott, hogy töltsen velük a sirály ünnepet. Velük, vagyis vele és Titivel. Titit ma délután ismertem meg, amikor segítettem 2 X-tatának munka után hazacipelni 5 kanna gyógyvizet. Szegénynek sokszor fáj a lába. Ilyenkor egyetlen dolog segít csupán, ha jó forró lábfürdőt vesz. Szóval szereztünk egy talicskát, felpakoltuk a gyógyvizet, 2 X-tata mutatta az utat, én megtoltam a taligát. Amikor az utolsó fordulóhoz értünk, nyílt a földszinti lakás ajtaja, és egy grafit szürke bőrű, ezüstös hajú idős hölgy dugta ki rajta a fejét. Csupa ránc volt az arca, de egytől egyig nevetős ráncok. Már ránézni is vidám volt, annyira ragyogott az egész pici ércmanó asszony.
Félix, neked aztán izmos segítőd akadt?
Úgy bizony, és még merje valaki azt mondani, hogy a mai fiatalok nem érnek egy részpetákot sem.
Biztos megkínálod majd a barátodat egy kis itókával. Ha vártok egy pillanatot, adok mellé egy tálka jóféle gyömbéres sütit, legyen mit ropogtatni.
Titikém, csókolom a kis kacsódat.
Elnéztem két X-tat a csillogó tekintetét. Úgy ragyogott, mint egy fiatal legényé. Voltam már szerelmes egyszer-kétszer, de eddig még senkiről sem éreztem azt, hogy ő volna az igazi. Nem baj, egyszer talán őt is megtalálom. Azt remélem, hogy megismerek majd egy hozzám illő egérlányt, akivel aztán boldogan élhetünk, amíg meg nem halunk. Lesz majd egy rakás gyerekünk. Itt a vége, fuss el véle. Ha-ha.
Kedves gyerekek, Berg Judit, Galléros Fecó naplója című hangjátékának 17. részét hallottátok. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában az Ószövetségi Papságról. Ahogyan az előbbiekben megállapítottuk, a papság közvetítő Isten és az emberek között. Ő az áldozat bemutató. Isten szavát hirdetik az embereknek. Az idők során azonban, hangsúlyozza a biblikus teológiai szótár, megváltozik a körülmény. Pontosan így fogalmaz a biblikus teológiai szótár. Izraelben Isten szava alkalmazkodva a megváltozott életviszonyokhoz, más úton jut el a néphez. Ez a más út pedig a lélek által indított proféták révén. Természetesen megmarad a papságnak a szerepe, de az isteni üzenet mint egy kritikával illeti a papság közvetítő szerepét, ez a proféták szerepe. Azon kívül megjelenik az Isten üzenetének az írásba való foglalása is. A sínai szövetségkötés, a megszentelt hagyomány, a liturgiának a pontos megfogalmazása a babiloni fogság alatt, illetve után írásban is megjelenik. Természetesen ezeket a szabályokat magyarázzák, a Tórát hirdetik, de mégis ott van a törvény, a Tóra a választott nép életében. És megjelenik egy újabb dolog a közvetítésben, mégpedig egyre több zsinagóga alakul a babiloni fogság alatt, illetve közvetlenül utána. A templom a babiloni fogság alatt nem létezik. Zsinagógákban jönnek össze az emberek, hogy ez most építmény, vagy éppen a folyó partján egy összegyűlt közösség. Azt hiszem, erről talán inkább a Bibliával foglalkozóknak kell alaposabban utána nézni és foglalkozni. Minden esetre megjelenik az úgynevezett laikus írástudók serege, akik egyre nagyobb tekintéllyel rendelkeznek. Ezek az írástudók legtöbbje a farizeusok szektához tartozik. A babiloni fogság után, és különösen Jézus idejében már ők Izrael legfőbb mesterei. a papság a rituálira, a szertartások bemutatására összpontosít, ez a legfontosabb feladata. Nem felejthetjük el azonban megfogalmazni, bár a Új Szövetségben több bírálat hangzik el az Új Szövetség papságára, hogy az Ószövetségi papság végeredményben hűséges volt küldetéséhez. Ezt írja a biblikus teológiai szótár szertartásával, tanításával és a szent könyvek megfogalmazásával elevenen tartotta Izraelben Mózes és a próféták hagyományát, gondoskodott minden időben Isten népének vallási életéről. Végső soron azonban, ezzel zárja ezt a részt a szótár, másnak kellett átadni a helyet. Miért is? Először is megjelenik a papság bírálata. A papi küldetés mindig igen magas követelményeket támasztott, márpedig hangsúlyozza a szótár, mindig voltak papok, akik a követelményeknek nem teleltek meg. A próféták megbélyegezték ezeket a hiányosságokat. Jahve kultusának beszennyezése, Izrael helyi szentélyei, kánoáni szokások, a pogány szinkretizmus Jeruzsálemben, ez pontosan azt jelenti, hogy pogány szokásokat is beépítenek a papság a rítusokba, ellenállása a prófétáknak, sőt azoknak az üldözése, az Úr ügyéért való buzgóság hiánya tulajdonképpen mind-mind megjelenik a papság életében. De azt sem felejthetjük el, és azt mondja a szótár, leegyszerűsítenénk a valóságot, ha ezekben a vádakban csak két ellentétes kaszt, a próféták és a papok küzdelmét látnánk. Jeremiás és Ezekiel, a próféták, papok is. Azok a papok, akik megfogalmazták a másodtörvényt és a szentség törvényét, igyekeznek megreformálni saját rendjüket. A gonoszság papságával szembeforduló, bocsánat, a szótárt idézem, kumráni közösség is, papi csoport. Természetesen nem kell ezt a gonoszságot úgy értelmeznünk, hogy tudatosan gonoszok lettek volna a Jeruzsálemben szolgáló papság. A papi eszmény, írja a szótár, éppen azáltal lesz letisztult, hogy megjelenik a papság bírálata. Valamennyi papi eszmény inspirálta, hogy ez az eszmény egyre jobban megvalósuljon a papságban. A tapasztalat azonban az, hogy az önmagára hagyott ember képtelen a tisztaságra és képtelen a szentségre. Így hangsúlyozza a biblikus teológiai szótár, végeredményben Istentől remélik a tökéletes papság megvalósítását és helyreállítását, Zakeus próféta 3. fejezete. A Dávidtól származó messiás oldalán várják a hű papot. Ez az Izrael és Áron két messiásba vetett reménysége jelenik meg többször Kumrán írásaiban is. A két messiás, a papi és a királyi messiás. A kumráni közösség egyre inkább a pap messiási szerepét hangsúlyozza, amely fölébe emelkedik majd a várt királyi messiásnak, vagyis hogy az országot politikailag is megszabadítják az elnyomástól. Kedves rádió hallgatók, azzal fejeznénk be a papságról szóló elmélkedést az Ószövetségben, hogy ismert más közvetítés is Isten és az ember között, például a király, például a próféta. De azt kell mondani, hogy végső soron a papság, ha bár betölti a szerepét, de új közvetítőre van szükség, új papra van szükség, amely az új szövetségben Jézus Krisztus, az egyetlen közvetítő és pap Isten és az ember között. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!